És hát attól a zsidók megtapasztalhatták, mi a sivatagon vagy pusztaságon keresztül jutni, ahol vagy ennivaló nem adódik számukra, vagy innivaló. Hát éppen ezért, ha egy ilyen csodakertbe kerülnek, mint ami a paradicsomkert, akkor ott nagyon jól érezhetik magukat. Úgy tűnik, hogy az első fejezet később lett ez elé illesztve, mint egy bevezetésként megrajzolva az ember teremtésének előzményeit, vagyis azt a környezetet, amibe az Úristen az embert beleteremtette. Természetesen itt mindig csak ilyen feltételezésekről van szó, ezt bizonyítani semmiféle módunk nincs. De hát végül is értelmes feltételezések ezek, amiket tesznek a szentírás tudósok. Tudnunk kell, hogy a sugalmazás nem változtatja meg az embernek sem a képességeit, sem pedig az előadás módját, a világképét. Ugyanaz az ember marad, a sugalmazott ember, mint sugalmazás előtt volt. Tehát amikor az Úristen megadja a Szentírónak, hogy most ezt tessék leírni, ezt tessék irodalmi formába önteni, akkor az író megőrzi mind az írói vénáját, mind a maga elképzeléseit, fantáziáját, és ezt felhasználva fogalmazza meg az isteni tanítást. A szerző tehát azokkal az eszközökkel alkot, amiknek a birtokában van. Nem lesz zseniálissá azáltal, hogy most a Szentlélek sugalmazza neki, hogy milyen igazságot fogalmazzon meg. Hogy aztán az Úristen milyen alapon választja ki a szentírókat, ez az ő titka. Ezt nem kell nekünk feszegetni. Vannak közöttük igen egyszerű emberek is, Ámosz próféta, vannak igen műveltek is, Izajás próféta, mindegy. Isten igaznak találja azt az embert, használhatónak arra, hogy az ő tanítását átadja a többieknek, és akkor megadja a Szentlélek által neki ezt az igazságot, ugye a sugalmazásról már annak idején bőségesen beszéltünk, felvilágosítja, írásra indítja, és írás közben meg is őrzi, hogy jól az igazság ott legyen az emberi formák között. Tehát a csomagolást adja az ember, de amit becsomagolnak, az az Úristentől való igazság. Az akkori világkép szerint már pedig a Föld egy végtelen óceánból kiálló sziget, még jó, ha nem úszik ez az sziget ebben az óceánban, és fölülről pedig ráborul az égboltozat. Mert hát a tapasztalat az, hogy nem mindig esik a fölülről az eső, mostanában sajnos nálunk legalábbis nagyon ritkán, de hát amikor az Úristen megnyitja a csatornákat, akkor a felső vizek, ahogyan a Szentírás nevezi, lehullanak és termékennyé teszik a földet. Az alsó vizek azok a tengerek, az óceán, amiben ez a sziget megtalálható. Aztán van, ahol a Joltál arról is beszél, hogy szilárd oszlopokon áll ez a sziget, hogy nem rendül meg, az Úristen gondoskodik róla. Minden esetre a mindenség valami piramis-szerűen épül föl. Csupán az ember áll a csúcsán, tehát mondhatni, hogy érte lett teremtve mindez. Ez azért nem egészen igaz, mert az Úristen önmagáért teremtette, tehát a maga szeretetét mutatta ki ezáltal, de olyan valaki van a csúcson, aki föl tudja fogni az Isten szeretetét, sőt, mi több, válaszolni is tud rá. Így tehát a mindenség piramisszerű fölépülése ennek a csúcsa, maga az ember, az értelmes ember, az Istenre hasonlatos ember, akitől várja az Úristen, hogy a működését megértse, és a működését folytassa is, tehát megbízza az embert azzal, hogy szépen gondozza ezt a világot, és ha úgy tetszik neki, akkor itt meg amott átalakítsa ez a munka. Ez van ránk bízva. A munka éppen ezért nem valamiféle büntetés az ember számára, hanem Isten nagy megbecsülése. Kifejthetjük a magunk terveit, elgondolásait, kreatívak tudunk lenni, és ezt az Úristen méltányolja. A munka eredménytelensége a büntetés, hogyha hiába fáradozunk, és nem érünk el semmit. Na de hát ez sokszor az embernek a saját hibájából történik. A mindenség piramiszerűen épül föl, és a második rész már a puszta kietlenségét állítja szembe az épített kert szépségével. Ez az épített kert, ez a paradicsomkert. Míg az első rész, első fejezet bemutatja Isten minden hatóságát, a második, harmadik fejezet bemutatja az Úristennek az emberről való és a megteremtett világról való gondoskodását. Ahogyan a világ óceánból kiemelkedik a Föld szigete, úgy a Föld pusztaságából kiemelkedik az a paradicsomkert, amit az Úristen az ember számára teremtett, egy oázis. Isten ezzel a kinyilatkoztatással az embernek azt akarja bemutatni, tanítani, hogy az ember örömre, boldogságra van teremtve. Még a bűn után is, ez egy reménybeli boldogság, amit majd el kell valamilyen módon érnie, miután az első dolgot, első lehetőséget eltévesztette. Ennek a kinyilatkoztatásnak tehát nem célja az, hogy megtudjuk, miként folyt le a teremtés, hanem az, hogy megértsük, az Isten a világ középpontja. Az ember áll ugyan a csúcson, de az embernek is meg kell hódolnia a teremtő Isten előtt, és az ő szeretetét szeretettel kell viszonoznia. Az Isten tehát itt a szeretetét mutatja föl, és ezzel teszi értelmessé az ember földi életét, hogy ezt a szeretetet viszonozzuk, és ennek meg lesz majd a gyümölcse, amit úgy nevezünk, hogy üdvösség. Nem a hogyanba akar tehát beavatni a teremtés történet, hanem sokkal inkább a miértbe. Mi a földi életünk értelme, mi a földi életünk célja. A földnek tehát a boldogság és az értelme célja. Ez a leírás tehát a jelennek szól, de visszanyúlik a múltba, már az akkori jelennek és meg a mostani jelennek is szól, visszanyúlik a múltba, megokolja a jelen üdvtörténeti állapotát. Így nyugodtan nevezhetjük Mózes első könyvének első három fejezetét egy múltba tekintő prófétai beszédnek, amely megerősíti bennünk, hogy Isten a világ ura, teremtője, de egyben az ember élet végső célja is ő. Pontosan ebben tér el más vallások elképzeléseitől, ahol ott csak a jelent próbálják megmagyarázni, például a napisten győz a sötétség fölött. Hát persze ki kell várni ezt a győzelmet, aztán utána megint a nap uralkodik, de aztán megint jön a sötétség. Tehát mindezeknek a céljával ott semmit nem foglalkoznak. Azokban nincs megjelölve a cél, inkább csak magyarázatot próbálnak adni a jelen tapasztalataira. A bibliai leírás azonban elfogadja a jelen dolgait, de meg is okolja mindezt azzal, hogy Isten teremtette a világot. A sugalmazás által tehát biztos tanítást kapunk arról, amit úgy nevezünk, hogy kezdet, és azt mondja a Szentírás nekünk, Isten akarta, hogy legyen ez a világ, ez a kezdet, az Isten akarata. A hogyan csak az előadási vagy előadási keret irodalmi formája mindennek. A képek azonban megértetik velünk, hogy az Isten teremtette világ előtt nem volt lét. Ez az, amit nagyon sután, mert jobb kifejezésünk nincs, úgy szoktunk megfogalmazni, hogy Isten semmiből teremtette a világot. A lényeg tehát, Isten a világ középpontja, nem az ember, bár a csúcsa a teremtésnek maga az értelmes, Istenre hasonlító ember. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb folytatjuk a dolgot, most pedig a befejező imádságunk részben a mostani háború ellen, részben pedig a keresztény üldözés ellen szóljon, Szent Patriknak az imádsága, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus, te légy velünk, te légy előttünk. Urunk Jézus, te légy mögöttünk, és te légy bennünk. Urunk Jézus, te légy alattunk, és te légy fölöttünk. Urunk Jézus, te légy megszentelődésünk, és te légy békességünk. Urunk Jézus, állj jobbunkon és balunkon, Urunk Jézus, légy mellettünk, ha lefekszünk, vagy ha fölkelünk. Urunk Jézus, te légy azok szívében, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak és szólnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek. Urunk Jézus, te légy minden szemben, amely minket lát. Urunk Jézus, te légy minden fülben, amely minket hall. Amen. És akkor befejezésül fohászkodjunk Magyarország fővédőszentjéhez is, Szent István királyhoz is. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További buzgó nagybőtöt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.